60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Tisztelettel köszönti a hallgatókat a mai adás szerkesztője Ámen Zsóka. Mai műsorunkban hallhatnak egy érdekes lovagrendről, majd egy rendhagyó pályázatról. Bemutattunk három fiatalt, akik még úton vannak, keresik a helyüket, elgondolkodtató a véleményük magukról, céljaikról. November az év 11. hónapja. Latinul novem, vagyis 9 volt a római naptárban, mielőtt a január és február hónapot hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók a novembernek a gémberes szót javasolták. A népi kalendárium Szent András havának nevezi, de előfordul a kisfarsang megjelölés is, szeptember 29-e Mihály nap és november 25-e Katalin napja közötti időszakra. Elődeinknél ez az időszak volt a karácsonyt megelőző mulatozásnak az ideje. A gazdasági év zárása adott okot a vidámságra, szórakozásra, a termés betakarítása, az évi földműves munka eredményei. Ez az időszak volt a leánykérés, jegykendő átadás és lakodalmazás időszaka. Márton naptól lehetett inni az új bort, ez a kóstolgatás mind a fiatalok, mind a középkorúak soraiba valamilyen szervezett találkozás kereteiben zajlott. Ez a hagyomány éj lett újra napjainkban a bor lovagrend rendezvényein is. Hallgassák meg erről Kéri Juli interjúját.
Benne vagyunk még az őszben, és egyre többet halljuk, hogy különböző borfesztiválok vannak, és különböző szakszavakat hallunk. Szerkesztőségünkben akad valaki, aki igencsak ért a borászathoz is, úgyhogy most Meskó Bánkot kérném szépen, hogy segítsen nekünk eligazodni. Annál is inkább, mert a Budafoki Borfesztiválon krónikás volt. Kezdjük talán ott, hogy kerül valaki ilyen környezetbe.
Körülbelül 10 éve vagyok a Budafoki Promontorium borrendnek a tagja. Érdekes volt a felvételem ebbe a borrendbe, mert mindenkit a borral kapcsolatban kérdeznek, bemutatnak egy loppót, arról kell beszélni, borokat kóstolgatni, ízlelni.
Tehát tárgyakat is fel
tárgyakat, igen, fölismerni, különböző szakavatott dolgokban belevezeti az ember a hallgatóságot. Nekem azt mondták, hogy Pánk, hát hallottuk, hogy neked jó hangod van, énekelj valamit. Hát az én felvételem gyakorlatilag a Erkel Bánkbán című operájából a bordal volt, amit elénekeltem, úgyhogy nem volt nehéz dolgom. Hát így kerültem ebbe a borrendbe. Hát a borrendről beszél az ember, itt Budafokon a Promontoriumnak a ünnepe az mindig szeptember első hete, megelőzve a Vári Nagy Borfesztivál. Ez már tradíció. Én ezért szeretem ezt a borrendet, mert sokszor azt mondják, hogy ezek ilyen gittegyletek, de az az igazság, hogy az ember valahol jól érzi magát, és olyan emberekkel van körülvéve, akikkel jó együtt lenni. Tehát az együttlét öröme, az egy fantasztikus érzés. És ráadásul, aki szereti a jó bort, és úgy is fogyasztja, hogy ért a borfogyasztáshoz, ért a borokhoz, az egy csodálatos dolog.
Na de mindezektől csak tag lesz, de hogy hát lesz krónikás?
Hát krónikás úgy lesz, hogy az embernek van egy kis beszélőkéje, tehát odafigyel, foglalkozik a borrenddel, a borrend történetével, és akkor felkérik. Hát egyelőre én egy felkért krónikás voltam most a legutolsó borfesztiválon, és el kellett mesélnem ennek a borrendnek a történetét. A mi borrendünk történet egy kicsit hagyományos, tele van meseellemekkel is, Mátyás királytól eredeztetik a budafoki borászatnak a történetét, tudni, hogy hogy állt meg Mátyás királyt, és akkor ezt szoktam felolvasni. Elmondattam a felvendő tagokkal a eskü szövegét, és hát aktívan részt vesz abban, hogy ezek az emberek, akik például új bortrendi tagok lesznek, az avatásuk, a ceremónia, hogy mit kell csinálnia. Tehát egy közszereplő olyan szempontból, hogy lebonyolítja, segít a borrendi tagoknak a megválasztásában, egyáltalán annak az ünnepnek, amit ezt a celebrálást, ezt megoldja és részt vesz benne.
Elhangzott nagyon sokszor ez a szó, hogy borrend. Lehet, hogy ezt is el kéne magyarázni, hogy ez mit akar.
Hát a borrend alatt ugye azt értjük, hogy különböző települések, ahol borászattal, szőlőtermeléssel foglalkoznak, összejönnek és azt mondják, alakítsunk egy borrendet. Hát a borrend alapján alatt azt értjük végső soron, hogy különböző borkedvelő emberek megszólítják egymást, és csináljunk egy borrendet. Akkor megválasztanak egy nagymestert, megválasztanak egy kancellát, egy pincemestert, és akkor elkezd működni ez a társaság, és hát kezdetben megalakulnak 8-10 taggal, és aztán minden évben fölvesznek új tagokat, bővülnek. Hát vigyázni kell arra, hogy ne legyen túl sok tag, mert akkor
ne higuljon föl.
Nem azért, mert arra érdemtelen emberek kerülnek bele, hanem akik aktívan részt vesznek ennek a borrendnek az életébe, azok gyakorlatilag 30-40, maximum 50 ember, akik eljönnek nálunk is Budafokon, azoknak a közgyűlésekre, ott vannak a rendezvényeken, beöltöznek az egyenruhába, mert minden borrendnek megvan a sajátos egyenruhája.
Mi a jellemző a tietek, nem?
A miénkre egy szék mesteri egyenruha, egy nagy pelerin, sötét szürke pelerin, nagy cilinderhez hasonló kalappal, kicsit magasabb kiadásban, mint a cilinder, és van egy jelvényünk, promontórium van ráírva, mi 1992-ben alakultunk, és gyakorlatilag ezt egy lila szallagon a nyakunkba kötve.
Ilyen medálszerű,
medálszerű, igen, és az egyik borrendünk, tagunk, Papári Károly készítette, nagyon műves, nagyon szép, aki egy szobrászművész is. És akkor így vonulunk föl. Na most a különlegesség ezeknek a borünnepeknek, a borfesztiváloknak, hogy ezek a borrendek, mint házigazdák, mint például mi is, a törlei borrenddel, szintén budafokiak, közösen tartjuk ezt a fesztivált, és meghívunk az ország minden részéből borrendeket. Most is azt hiszem, több mint 50 borrend megjelent a rendezvényünkön.
És akkor az a fogalom, hogy ceremóniamester, ő az, aki levezényeli az egészet?
Gyakorlatilag a ceremóniamesternek a konkrét szerepe az a borrendi tagok avatásánál, ugye mert lezajlik az ünnepség, az úgy működik, hogy megnyitják ezt a borfesztivált, ott jelen vannak a borrendek, utána van egy ünnepélyes felvonulás Budafokon a Kossuth utcában, és utána egy ebédet elfogyasztunk, és utána délután megyünk vissza a törlei pezsgő pincészetbe, ahol ez a ceremónia, a borrendi tagok avatása megtörténik. Két rend is, a törlei pezsgő rend is, meg a promontórium borrend is avatja az új tagokat. Általában 3-3 tagot szoktak fölvenni évente, és ott működik közre a ceremónia mester, a krónikás.
Hogy a krónikás és a ceremónia mester?
Kettő, igen. Bocsánat, a krónikás, igen, elmeséli a történetét, mesél. Ceremónia mester a gyakorlatilag levezényli ezt az egészet, szólítja a tagokat, úgyhogy...
Azt tudom, hogy mindig nagy reklámja van, nagy közönség van. A közönség csak nézőként vesz részt, vagy effektív, aktív résztvevője a rendezvénynek?
Hát úgy aktív résztvevője, hogy gyakorlatilag ez a borhét, ez a borfesztivál keretében oda eljönnek, ott fogyasztanak nyilvánvalóan, és akkor, amikor bemondja a hangszóró, hogy most kezdődik a borrendi avatás, akkor beülnek, van egy fedett rész, oldalról nyitott székek, vacsorok, oda leülnek és végignézik, megtapsolják.
Tehát kvázi, mint egy színházi előadást végignéznek.
Egy műsor, és utána visszamennek a pultokhoz és fogyasztanak. Úgyhogy ez nagyon hálás szerep is, meg élvezzük is, mert ez már tényleg tradíció, hagyomány, hogy minden évben ezt megcsináljuk.
Akkor most már csak annyiban, hogy várni kell a következőt, ha ez most ilyen nagyon jól sikerült rendezvény volt. Köszönöm a Mersko Banknak, hogy egy kicsit beavatott minket a Borvirág rendezvényeibe. Kéri Juli volt a beszélgetőtárs.
Borban, az igazság borban, a vigasz borban, a felejtés borban, a tavasz minden cseppje élet, mámor és erő, ettől nyer vigaszt a szenvedő. Borban, az igazság borban, a vigasz borban, a felejtés borban, a tavasz volt a vigasz élet, volt a messze szíve, minden vállatunk rajta hátisunk. Megtöltöttem kulacsom, kulacsom, kiízom, ha akarom, akarom. Két korcs is már latyogos, katyogos, járásom is ropogos, ropogos. Csicskös szájú kulacsom, kulacsom, bárki kéri, nem adom, nem adom. Benne van még a borom, italom, minden cseppet csupa tíz vigalom. Borba, nem is a még hajtás, soha sem, minden vagy megint még borba, kulacsom. Bor még ül az élet,
ünnepi eseményen vagyok, az év pincészete díj átadási ünnepségén. Beszélgető partnerem Nyikos István, a Bacchus Art Studio ügyvezető igazgatója, és egyben ennek a díjnak a megálmodója. Hogy jutott ez az eszedbe, mikor van egy ilyen jelentős díj, hogy az év bortermelője díja? Hogy honnan érezted, hogy itt valami másra is szükség volna?
Hát először is az év bortermelő díja az egy személy céloz, és ugye vannak olyan pincészetek, amelyek mögött egy kollektív teljesítmény áll, beleértem ebbe adott esetben a tulajdonost is, aki ugye finanszírozza elkötelezetten a borászkodást, és azt a csapatmunkát, amit végül is egy jó bornak az elkészítése megkövetel, különösen, hogyha nagy tételbe készülnek a borok. Úgyhogy az év bortermelője az inkább egy egyénnek a vonzása, az ő szakmai tudása, ez pedig egy kollektívának a teljesítmény.
Előfordul, hogy az egyik fedheti a másikat is? Volt már ilyen?
Úgyne több is volt. Hát utalhatnék mondjuk Tumerer Vilmosra, vagy Bok Józsefre, vagy Garambári Vencerre, vagy Kamocsai Ákosra, akik hát év bortermelői is voltak, és a pincészetükkel év pincészete is voltak. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egy olyan csapatkát is észrevegyünk mi a borászatban, aminélkül nincsenek igazán nagy borok.
Mit kap az elismerésen kívül az, aki elnyeri ezt a nagyon szép díjat?
Hát tulajdonképpen jelképes a díj, egy szobor, Madaras István szobrászművésznek a Szőlősgata című szobra, amelyik egy évig vándordíjként van a kitüntetetnél, és egy erre készült emlékérem, amit viszont megkap a pincészet, meg az elismerő oklevelet. Onnantól kezdve ennek egyfajta marketing értéke van ennek a díjnak, egyfajta gazdasági erő is, mert aki a díjat megkapja, általában arra fogyasztóknál is nagyobb figyelem irányul.
Ki dönti el, hogy ki kapja meg ezt az elismerést, ezt a díjat?
A díj tulajdonképpen pályázat útján elnyerhető, erre mindig felkérünk pincéket, akiket alkalmasnak tartunk a díjra. Tehát kell hozzá ilyen értelemben egyfajta előszemle is, hogy kik azok, akik egyrészt a pincészet nívóját, a borokat illetően alkalmasak lehetnek. Utána egy nagyon komoly pályázatot kell készíteni, a benyújtott pályázatokról pedig dönt a kiíró szervezeteknek a tagsága, ez pedig a Magyar Borakadémia, amelyeknek pillanatnyilag 150 tagja van, a Szőlő Bortermelők Szövetsége tagszervezetei, illetve a Hegykösiek Nemzeti Tanácsának a borvidéki felelősei.
Ne csigázzuk tovább a hallgatóságnak az érdeklődését. Ki nyerte most meg ezt a díjat?
Patricius Borház nyerte, Tokajhegyen dolgoznak. Tulajdonképpen egy nagyon fiatalnak tekinthető pincészet ez. 1999-ben alapította Kékesi Dezső.
A nagy ünneplő forgatagba sikerült mikrofon végre kapnom dr. Molnár Péter birtokigazgatót. Mi munka lehet e mögött a eredmény mögött, gondolom, hogy kőkemény teljesítmény.
Én azt gondolom, hogy ha valaki jól fogja fel, hogy az életben mi a dolga, és hogy hová született, akkor a munka az senkinek nem fáj, hanem öröm. Mi itt a Patricius Borháznál mindenképpen így gondoljuk, a kollégák nevében is azt hiszem mondhatom ezt. Tehát ugye a pincészet alakulása óta, ugye ez volt az első évjáratunk, büszkén mondhatom, hogy sikert sikerre halmoz, mintegy 40 nemzetközi aranyérmet hoztak a boraink a világ minden rangos nemzetközi borversenyéről, de ez ugye tulajdonképpen már a folyamat vége, amit most említettem, hogy a fogyasztók hogyan ítélik meg, illetve rangos nemzetközi zsűrik a bor minőséget. Hogy mi zajlik előtte, nyilván az a mindennapi folyamatos küzdelem a szőlőben, a borászatban, de ez a küzdelem egy nemes küzdelem, egy nagyon szép kihívás, aminek mi megpróbálunk megfelelni. Gyönyörű dűlőket művelünk, több mint 80 hektáron gazdálkodunk, 7 dűlőben, Tokajhegyalja 7 fantasztikus dűlőjében. Az ezekből a szőlőkből készülő boraink egyedi karakterűek, ásványosak, nagyon szépen mutatják a tokai jelleget. Arra figyelünk mindig, hogy az a hagyományrendszer, amit felépült sok-sok generáció alatt előttünk, ez szépen le tudjon képeződni.
Na most azt ugye tudjuk, hogy itt nagy hagyománya van Tokajhegyalján a bornak meg az aszunak. De ennek a pincészetnek volt-e hagyománya, mert úgy tudjuk, hogy ez egy új keletkezésű.
Így van, tehát két oldalról közelítem meg a válaszadást. Egyrészt tulajdonosi oldalról, ugye Kékesi család anyai ágon tokajhegyai kötődésük a 17.-18. században kiterjedt szőlőterületekkel és borászkodással rendelkeztek itt Tokajhegyalján, tehát ilyen szempontból a Patricius ennek a régi birtokrendszernek az újraéledése. Illetve maga az épület, fizikálisan ahol elhelyezkedünk, ez Bodrog kisfalut határában a Várhegy dűlőben egy fantasztikus fekvés, egy régi klasszicista beütésű présház épület. Ugye 300 éven keresztül itt ugye kipréselték a szőlőt, és az mindig bekerült a faluban lévő pincékbe, tehát mindenképpen erős hagyományokkal rendelkezik mindkét ágon a pincészet.
Nem árulok egy nagy titkot, hogy a birtok tulajdonosa, dr. Kékesi Dezső, egykori párizsi nagykövet. Nagykövet úr, hát honnan jött ez az ötlet, hogy most a nagykövetség után szőlővel, borral fog foglalkozni?
Hát ez a nagykövetség előtt jött, de honnan jött maga a gondolat, hogy szőlővel, bortermeléssel foglalkozom, az nagyon egyszerű. Egyrészt volt rá időm és lehetőségem, befektetésnek is úgy találtam, hogy ez jó lesz. Ráadásul itt Tokajhegyalján az anyai családomnak több helyen volt szőlőbirtoka, meg apám családja pedig Gyöngyös környéki.
Amikor nekifogott ennek a tevékenységnek, milyen elképzelései voltak? Mit akart elérni?
Hát a lehető legjobb elképzeléseim voltak. Én borbarát vagyok, minden nap szeretek borozni, a legjobb folyadéknak tartom. És a borból is a fehér bor tartom igazi bornak.
Számítod arra, hogy valaha ilyen díjat el fog érni?
Nem, eszembe sem jutott. Nem érdekelt a tematika. Itt jöttem rá, hogy itt bizony a szőlés társadalom, borász társadalom saját magának kitalált egy ilyen évborásza címet, ami ellen én azonnal negatívan vélekedtem, mert teljesen világos volt, hogy a bor az nem a borásznak a műve, hanem a bor az a intézménynek a műve, ahhoz kell a borászat, kell a borászat alkalmazottai, akármilyen szinten, akármilyen rangon, és kell a befektető természetesen. Tehát az, hogy év borászat a cím, az nekem nagyon tetszik, mert kollégiálisan, hogy nem mondjam, kollektívan fogjuk fel a kérdést.
Nagyon szociális a gondolat, meg onnan föntről a teremtő is beleszól ebbe, úgy gondolom.
Na, akkor most elmondom a teremtőt. Megkérdezték tőlem, hogy miért Patricius a cégnek a neve.
Nyugodtan.
Én a Patricius szóban felleltem a varázslatot. A szónak a gyöke a páter. Akkor az embernek eszébe jött a páter noster, és akkor rájön arra, hogy hát be vagyok kötve a mindenhatóhoz. Ez nagyon fontos volt. A pátria szóban ugyanúgy ott van a pátria, a páter, az pedig ugye a hazát jelenti. Ez megint egy emelkedett dolog. Harmadik pedig már egy kicsit önzőbb, benne van a patrimónium kifejezés. Minden olyan jószág, ami az atyától származik. És nem föltétlenül a mennyi atyától, hanem a földi atyától, a felmenőktől. Tehát én tartok egy ilyen filiációt az én földi felmenőimbe. Tőle is nagyon sokat kaptam tőlük, nem csak szellemileg, de meg volt a szándékuk az, hogy birtokot, birtokrészt, de legalábbis ösztöndíjat, tanulmányokra, stb.
Nagykövet úr, ezek olyan szép gondolatok, hogy ezt nem szabadna fokozni, itt hagyjuk abba.
Jó.
Tisztelettel köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Béki Zoltán beszélgetett a Patricius Borház ünnepségén résztvevő illetékesekkel.
Következő interjúinkban három fiatalt szólaltattunk meg. Közös bennük, hogy mindhárman még keresik a helyüket. Egyikük külföldön dolgozik, a másik határainkon túlról jött, a harmadik itthon keresi önmegvalósításának útját. Elgondolkoztató sorsok, tanulságos beszélgetések. Hallgassák megértéssel.
Mai beszélgető társa olyan hölgy, aki már évek óta járja a világot, keresi a helyét, Magyar Viktória. Hogy kezdődött ez a külföldi tartózkodás?
Gyerekkoromban kezdődött ez a külföldi tartózkodás, a szüleim még artisták voltak, és 3 éves koromban kerültem először külföldre. Majd a tanulmányaimat is külföldön végeztem, és ahogy idősödtem, és eljött az idő, hogy dolgoznom kell, akkor úgy döntöttem, hogy én is ahhoz a cirkuszos családhoz szeretnék tartozni, és folytatnám a hagyományokat, úgyhogy a Jégrevűben találtam meg a helyemet, és ott kaptam szerződést. Először csoportvezetőként, asszisztensként voltam kint 7 évig, aztán több pozíciót is elfoglaltam a Jégrevűn belül, nagyon szerettem ezt a munkakört. Tehát az összeset, amit kaptam a cégtől, az utazással járt, úgyhogy csak jó lehetett.
Nem okozott gondot a nyelvhasználat?
Nem, szerencsés voltam, mert gyerekkorom óta ugye rá voltam kényszerítve, hogy különböző nyelveken beszéljek, miután sajnos a magyar elég kevesen beszéltek magyarul külföldön, úgyhogy kénytelen voltam megtanulni egy pár nyelven, és gimnáziumot is angolul végeztem, angolul érettségiztem, úgyhogy az angol volt az alapnyelv, azt kellett a munkámban is használni, és az remekül ment, úgyhogy ezzel nem volt gond.
Mi a jelenlegi foglalkozásod?
Pillanatnyilag angol tanítók, egy szakmákat tanítok angolul felnőtteknek, akik munkanélküliek Franciaországban.
Pontosabban, milyen felnőtteknek?
Olyan felnőtteknek, akiket az állam finanszíroz, akiknek az állam finanszíroz különböző szakképzéseket, mert pillanatnyilag munkanélküliek, és szeretnék megtalálni a helyet a világban, és én segítem őket felkészíteni az élet, a nagybetűs életre, illetve arra a szakmára, amit tanulnak, és abból pedig angolul, ugye, tehát nem csak angol nyelvtant, hanem szakszavakat és szakfordulatokat, szókincs, ami ugye ez a szakmához kell.
Úgy tudom, hogy nagyon sokoldalú a szakmai képzettséged. Milyen szakmákba tudsz tanácsot adni?
Nagyon sok helyen dolgoztam már az életemben, nem csak Jégrevű, meg a showbiznisz, meg az artista világ, de szállodaszakban, tehát recepciósként is dolgoztam, reggelisztetőként is, úgyhogy a szállodaszak az nekem nagyon fekszik. Továbbá ugye asszisztens is voltam a PepsiCola-nál, valamint a Jégrevűnél, úgyhogy asszisztenseket is képzek pillanatnyilag Franciaországban, meg olyan csoportjaim is vannak, akik ez annyira nem értek, de mégis fel tudom őket készíteni, tehát én is készülök egy kicsit, és akkor fel tudom őket készíteni, mondjuk telefonos segítségnyújtás angolul, ez is egy szakma kint Franciaországban, és akkor őket is felkészítem a nyelvre.
Nincs honvágyod?
Néha van, úgyhogy sűrűn járok haza, hát amikor tudok, hazajövök, és aztán megyek vissza, de így jól érzem magam, kicsit itt is, kicsit ott is, nekem mindenhol otthon van tulajdonképpen, így nőttem fel, nekem ez a normális.
Milyen jövőt képzelsz el magadnak? Vagy hol?
Jó a kérdés. Sajnos még nem találtam meg azt az országot, ahol szeretnék nyugdíjba menni. Talán Japán az áll a legközelebb hozzám, mert már lassan már mondhatom, hogy majdnem 70 országban jártam és dolgoztam az életem során, és Japán áll a legközelebb hozzám, de még nem beszélem anyanyelvi szinten a nyelvet, úgyhogy nem biztos, hogy ott tudnék nyugdíjba menni, majd meglátjuk. Még keresem a helyemet.
És melyik foglalkozás az, ami legjobban közel áll hozzád, és szíved szerint választanád?
A tanítás. Tehát nekem ez a nyelvtanítás, az emberekkel való foglalkozás, vagy idegenvezető, vagy nyelvtanár, vagy akár talán még a szállodaiparban is a recepciós, tehát ezek álltak így a legközelebb hozzám, vagy az asszisztens is. Tehát gyakorlatilag minden szakmában megtaláltam azt, ami a pozitívum annak a szakmának, és ami miatt jól tudtam magam érezni, de az a lényeg, hogy az embereknek tudjak segíteni, és hogy hasznukra váljon az, hogy több nyelven beszélek, és készségeim vannak mindenféle kisebb-nagyobb dolgokhoz, és ezt szeretném átadni másnak, úgyhogy én például a tanítást ezért szeretem, mert nagyon jól esik az, amikor látom, hogy fejlődik a diákom, legyen az gyerek vagy felnőtt, és pozitív visszajelzést kapok, az nekem egy jó dolog.
Mennyire befolyásolja a mostani foglalkozásod ez a migráns áradat?
Franciaországban egy pici városban, vagy szinte faluban élek, úgyhogy ott nem érezzük még ennek a hatását. Viszont az igaz, hogy tanárként ott az iskolában, itt a felnőtt képzésen tulajdonképpen én vagyok az egyetlen olyan, aki hasonlít egy franciához, bár én sem vagyok igazi francia, úgyhogy elmondhatnám, hogy én is tulajdonképpen egyfajta migráns vagyok a franciák szemében, de akiket tanítok, ők is ugyanolyanok, mint én, úgyhogy szinte valamelyik még franciául sem beszél, úgyhogy érződik, de talán még annyira nem a kisvárosokban. De viszont az ország sokat foglalkozik vele, tévében, hogyha bekapcsoljuk, akkor azért nap mint nap halljuk, és sajnos a terrortámadások ugye Franciaországban elég sűrűn fordulnak elő, úgyhogy hát a katonai erősítés és a rendőrségnek a mindennapi jelenlétét azért érezzük és látjuk, úgyhogy ez egyik oldalra egyfajta nyugtalanságot, a másik oldalra meg egy kis nyugalmat is biztosít, hogy ugye tudjuk, hogy talán jó kezekben vagyunk, hát reméljük, hogy most már több ilyen nem fog előfordulni.
A tanítványait között vannak olyanok, akik azt mondtad, hogy hasonszörűek, mint ahogy alig bírják a francia nyelvet, akkor hogy beszélnek?
Hát próbálják ugye a franciát, tehát kénytelenek megtanulni, ezért valamennyire beszélik is a nyelvet, de például van, aki nem tud írni franciául egyáltalán, mert egy pár éve érkezett csak az országban, és hát miután munkanélkül így az állam finanszírozza neki ezt a tanfolyamot, amiben mondjuk takarítónő lehet esetleg, ugye ott nem szükséges folyékonyan beszélni ezt a nyelvet. Viszont ők például egész jól tudnak angolul, úgyhogy így egy kis pozitíva negatívba, hogy miután én úgyis angolt tanítom, vagy angolra tanítom őket ezen a szakmán belül, így nekem így ilyen szempontból könnyebb dolgom van velük, mint a francia tanár kollégáimnak, akik meg ugye franciául tanítják ugyanezt a szakmát nekik. Az egy picit talán nehezebb, úgyhogy, de én jól megértem meg, hogy miután sok nyelven beszélek, itt csak találunk egy olyan nyelvet, amit el tudunk beszélgetni, ha más nem, akkor kézzel lábbal.
Működik a metakommunikáció is, igen. Japán az nagy ugrás lenne.
Igen, mindenképpen. Én már 3 hónapot dolgoztam Japánban, meg egyszer voltam ott nyaralni is 2 hétre. Több barátnőm is van, akik ugye japán állampolgárok, és nekem az nagyon-nagyon bevált. Én már letettem egy olyan angol nyelvtanári vizsgát, amivel taníthatok Japánban, és ezt elfogadják, azt a végzettséget, úgyhogy én már felkészültem, hogy majd oda fogok költözni, de még nem tenni. Még egyelőre tapasztalatot gyűjtök Franciaországban a tanítás téren, hogy minél több tapasztalatom legyen, gyerekeket is tanítok, felnőtteket is, és akkor így, ha majd úgy érzem, hogy eléggé kifortam, és a nyelvvizsgáim is megvannak Japánból, akkor egy 5-6 év múlva az a tervem, akkor majd oda szeretnék költözni.
Istenem, nem kérek tőled nagyot, vagy tánt, a legnagyobbat kérem, add vissza a fakóságok színét, Istenem. Add vissza a fakóságok színét, bár egy virágot lássak úgy, mint régen, bár egy arcot, bár egy mozdulatot lássak olyan igazán ismerősnek, hogy bennük percnyi otthonom legyen.
Az imént Szabó Gyula Győző énekelt. Vele készült a következő interjú.
Ezt a beszélgetést megelőzte egy nagy élményt nyújtó irodalmi est, egy verses összeállítás volt, amelyben feltűnt egy különösen tiszta tekintetű előadó művész, aki itt ül velem szemben, és nem más, mint Szabó Gyula Győző, a Madách Színház művésze.
Én nem egy nagy színész vagyok a Madách Színházban, hanem egy Madách Színház egyik tagja.
Annyit tudok, hogy erdélyi.
Igen.
De az, hogy kiváló előadó, arról már meg is győződhettem. Mindemellett van egy Isten áldott adottsága, a hangja. Felfedezte ezt valaki?
Ha úgy vesszük, akkor felfedezte valaki, még gyerekkoromban, amikor Illés Lajos és az ő felesége Makkai Lilla református lelkipásztor Erdélyben voltak, Szászrégenben, ahol én születtem, és akkor ott éltem.
A legendás Illés zenekarnak az Illés Lajosa.
Az alapító tagja. És 94-ben írta meg a Magyar Ének című rokoratóriumot, aminek az első részét mutatták be. Én meg ott a református egyházba ifjúsági tag. Ott énekelgettünk, és akkor mondták, hogy jó ez a gyerek, megcsináljuk ezt az erdélyekkel, és akkor ez a gyerek legyen az egyik énekes. És úgy kerültem először Magyarországra 94 nyarán, amikor Kisoroszival volt egy ilyen alkotótábor, ahol megcsináltunk egy ilyen erdélyi produkciót ebből a magyar énekből.
Tehát Illés Lajos a felfedező. Az út azért nem volt olyan nagyon egyenes a Madách Színházig.
Göröngyös, de szép. Mert utána 98 őszén jöttem Magyarországra, idézőjelbe véglegesen, ha bár nem szeretném. De akkor a Dévoly Nagy Kamillának egy ismerőse azt mondta, hogy próbáljam meg a Krónikás Ének Zeneiskolát, Dévoly Nagy Kamillának az iskoláját, mert úgy érzi, hogy ott nekem van helyem. Akkor kerültem igazából ide Budapestre. Mondhatnám, hogy itt élek, de otthon ott van.
De akkor Budapestet nem érzi igazi hazájának.
Most már kezdem, mert feleségem, gyerekem van, de még mindig hazahúz a szíve.
Kapott megerősítést máshonnan is.
Volt egy diplomakoncertem a Magyarok Házában. Ott volt a Hűvösvölgyi Ildikó. Neki volt akkor egy műsor, a Kaleidoszkop, és felkért engem, hogy nem lépnék fel vele. Annyira jól sikerült, hogy utána nem sokára a Benkő Péter, aki azóta is nagyon jó barátom, hát járjuk vele az országot, és így hirtelen akkor így minden elindult, és nagyon megszerettem ezt a műfajt.
Akkor bizonyára rájött, hogy ezt kell csinálnom.
Igen. Kamillánál ott volt egy csoport, volt ott egy mag, és ott páran összehoztuk a Regélőkének együttest, és azóta is együtt járjuk az országot, vannak saját dalaink, és ugyanazt a vonalat visszük tovább, amit a Dévoly Nagy Kamillától átvettünk.
Énekes versmondó.
Gyakorlatilag így.
Én úgy látom, hogy ez jobban is hat, mint a kimondott szó.
Segít a zenem. Ráckevén van egy katolikus iskola, ahova szinte minden nemzeti ünnepkor visszajárunk, és ott a gyerekek már nagyon szeretnek minket, mert őket is bevonjuk ebbe a... Tehát megismerik a verset, és a zenén keresztül átveszik ezeket a tézőjelbe hullámokat.
Egy ilyen interaktív előadás igen. Jön létre.
Igen.
De jó ez a közös éneklés. Igen. És még sincs a középpontban Budapesten.
Mert nem csak ak.
De hát ugyanakkor van mondani valója. Azt nem szeretné átadni?
De én úgy érzem, hogy én azoknak adom át a mondani valómat, akik erre érzékenyek.
Inkább pódiumművész, mint színpadi.
Inkább.
Azért ez egy nagyon nagy felelősség.
Kevesebb a közönség, de jobb a hangulat.
Nagyon szép verseket válogatott. Van egy kedvenc műve, vagy kedvenc költője?
Vas Albertnek van a Kard és kasza, ami szerintem egy, talán még azt is lehet mondani, egy erdélyi bia, mert ott azért szinte végig van vezetve mondjuk a mezőségnek az élete. Funtinelli boszorkán, ott lakom én, azon a vidéken, a Maros mentén. Reményiktől, Vas Alberti, Kuncaladár, hát a nagy erdélyi írók.
Hogy fedezte fel ezeket a költőket? Volt-e segítsége?
Nekem általános iskolában volt egy nagyon jó tanítónőm, akit azóta is nagyon szeretek, és ha otthon vagyok, szinte mindig találkozunk, és elcseppentünk egy pár könnyet, hogy mennyi év eltelt azóta. És én az irodalmat, a verseket, ezeket otthon szerettem meg az iskolában. Eléggé más volt az ottani élet. És hát a nagyszüleimtől, meg a szüleimtől azért olyan impulzusokat kaptam, hát hogy is mondjam, meg a templomtól megkereszteltek, ahol konfirmáltam, ahol megnősültem, ahol a lányomat kereszteltük, meg azt, hogy ott vagyunk még mindig, ezt azért remélem a tanítónéninek, a magyar tanárnőnek, a történelem tanárnak köszönhetem, és ezek így megmaradtak bennem.
Volt valamilyen álma, hogy előadó legyen?
Volt. Hát gyerekkoromban pap szerettem volna lenni, és amikor így énekelgetni kezdtem, akkor mondták, hogy inkább foglalkozzak az énekléssel, és akkor, mikor liceumot kellett választani, akkor azt mondták a szüleim, hogy mit szeretnénk. Hát mondom, akkor mi van közelebb? Tehát volt a Marosvásárhelyi Művészeti Liceum, meg volt a Kolozsváron, meg a Református Kollégium, és hát akkor úgy döntöttünk, hogy maradjon a Marosvásárhelyi Művészeti Liceum, ahol sikerült 2 évet járnom. Aztán eltanácsoltak onnan, mert...
Rosszalkodott?
Rosszalkodásnak lehet nevezni. Hát nem jártam román órára, meg történelem, földrajz, biológia órára, viszont minden művészeti órán ott voltam, és amikor ilyen kenyértörésre került a sor, akkor ott a művészet tanárok mondták, ezt a gyereket ne engedjétek el, de hát... És akkor hazakerültem, hát nem azt mondom, hogy egy minta tanuló lettem, úgy éreztem, hogy végre otthon vagyok, annyira kötött ez az otthoni dolog.
Igen. Nagyon erősek a szálak, amik oda kötik. 18 éves korában dönteni kell az embernek, hogy
igen,
mit csinál.
Igen, és akkor az volt, hogy vagy színész leszek, vagy valami. És akkor jöttem Budapestre, és akkor Kamillán elkezdtem tanulni, és akkor megmaradt ez az út.
Tehát a színművészetit meg sem próbálta?
Nem állt szándékomban. És itt jön közben a Madách Színház. Amikor megismertem a Hűvösök a Gyildikót, akkor mondta, hogy figyelj, Madách Színházban indul egy musical szak, hogy én arra menjek el. Gyildikó néni, én nem akarok színész lenni. Gyere el, legfeljebb nem veszünk fel. És hát nem mentem el. Egyszer csak csörög a telefon, az Gyildikó néni telefonon. Gyuszikám, hol vagy? Azonnal. Gyerte a Madách Színházba. Ha nem, akkor többet nem lépünk fel egy. Nem akartam megsérteni. Hát összekaptam magam gyorsan, bementem a szál gitárral, elmondtam a verset, elénekeltem egy dalt. Mondták, hogy várjak meg, hogy táncolni kell. Mondom, micsoda, jött az egyik tánctanár, hol van a táncos ruhám? Mondom, milyen táncos ruhám? Mi ez, tánciskola? És hát emlékszem, macskák bál jelenetét tanította be nekünk, és mondtam, hogy ilyen táncudású embert tuti nem vesznek fel. Hogy adta az Isten, hogy nem? Felvettek, és na mondom, ez kellett nekem. Végül is kiderült, hogy kellett. Terelgetett az Isten, úgy érzem.
Küldött megmentőket.
Meg mindig oda vitt, ahova kellett.
Volt egy önálló műsora is, vagy van így nekem?
Volt. Az a helyzet, hogy nagyon rossz eladó vagyok. Én csináltam egy Vas Albert estet, amit nem csak Vas Albert volt, már Reményi, Kemény János, tehát egy ilyen elég összetett. Úgy érzem, hogy sikerült elértem azt, amit szerettem volna.
Nagyon szerény.
Erdélyek nem vagyunk büszke fajták, habár most már kezdem ezt áttanulni.
Székely emberben van egyfajta büszkeség.
De az más büszkeség. Ez olyan, mint a vicc, hogy Józsi bácsi maga mindenhez ért. És Józsi bácsi azt mondja, hogy mindenhez is.
Nagyon. És akkor hogy jött ide a társulat? István a királynak hirdették ezt a...
Igen, és akkor az később volt. Mindenki mondta, hogy menjek én is. Jó, mondom, elmegyek. És akkor elmentem, aztán egyik helyről továbbítottam a másikra, onnan meg aztán megint eltanácsoltak.
Ott volt helye abban a gárdában, csak valószínűleg nem az István szerepét kellett volna. De az volt az érdekes, amit Alföldi Róbert mondott.
Ő nagyon jót mondott, azt mondta, hogy magad csak énekeljen. És én ezt fogadtam meg magamnak. Igen. Én énekelem.
Nagyon szeretem. Másképp nem is lehetne csinálni.
Vezetett valami erre az útra.
De azóta is azt járja.
Igen.
És elégedett vele.
Abszolút.
Akkor egy boldog emberrel.
Én nagyon boldog ember vagyok, igen.
Hol tűnik mostanában föl?
A tanulmányomról. Szente Vajt rendezte.
És más előadásban is benne van még?
Minden előadásból benne vagyok, de a színfalak mögött.
Még egy marad ki.
Igen, jövő. Hát egy boldog apuka szeretnék lenni. És hogyha ez a pálya nem működik, akkor elmegyek papnak.
Ezt nem adta föl.
Még nem.
Őrizze ezt a lelkiségét, ezt a tisztaságát.
Köszönöm. Hát én ezt otthonról kaptam, és ezt én szeretném továbbadni.
Kívánom, hogy így legyen.
Adja az Isten.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Murogyi lolosarel, kanak de vladumadel, nevastenca szikáve. Sukár szántú murosavotú számúró, putyari po, csumén audio illó. Ay la 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 ta da ta da 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 la 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 ta da 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 la 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 ta da ta da 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 la 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 la
Olá Edmond Mátéval a kesztyűgyárban találkoztam, ami egy művelődési központ a 8. kerületben, a Mátyás téren. És nagyon nehezen találtam rá Mizóra, mert itt körfolyosókon kellett a pincében jönnöm mennem, de végül is rátaláltam. És hát, hogy mit csinál a stúdióban?
Én egyébként hangmérnök, hangtechnikus vagyok, mellette pedig nagyon szeretek dalokat írni, hangszerelni, dalszövegeket írni, alapzenét gyártani, minden, ami zene, és ami tulajdonképpen hát az előadót segíti.
Mizó 21 éves, és ahhoz képest egy érett felnőtt gondolkodású férfi ember. Hogy alakult az élete? Milyen családba született?
Engem édesanyám nevelt. Édesapám annyira sajnos nem játszott szerepet az életemben, mivel hogy édesanyám meg édesapám ugye elváltak, nem úgy, nem egyeztek a nézeteik, és engem 15 évig édesanyám nevelt.
Amikor is egy sajnálatos esemény történt?
Így van, sajnos 5 évvel ezelőtt édesanyám elhunyt, és már előtte nagymamám feljött, hogy ugye ápolja előtte, ugye beteg volt, sajnos leépült, és feljött nagymamám, ugye édesanyámnak az anyukája, hogy őt ápolja, meg elvégezze azokat a dolgokat, amit már ugye sajnos édesanyám nem tudott ellátni. És mikor ez a sajnálatos dolog történt, akkor nagymamám pedig velem maradt, ez történt 5 éve, azóta is nagymamámmal élek, vele lakom.
És ön a család fenntartó, mint megtudtam?
Félig meddig.
Mert a mamám nagyon vannak azért van nyugdíja, gondolom.
Így van, nagymamának hál' Istennek van nyugdíja, meg azért ő még el tudja látni azokat a feladatokat, amiket én kérek tőle, ugye főzni, most takarítani, de nekem is sajnos, vagy nem sajnos, igazából az kell, nekem is meg kellett ezeket tanulnom, mert mindig sajnos a legrosszabbra kell gondolni, és ki tudja, hogy tényleg teljesen, mikor maradok teljesen egyedül.
Illetve hát mikor alapít családot?
Vágyom arra, hogy legyen egy szűk családom, mert ugye a nagy család az ugye megvan, ugye unokatestvére, nagynéni.
Igen, hát egy nagy családból származik, ugye Salgótarjánból származnak. És zenészek vannak köztük?
Vannak, hál' Istennek.
Tehát volt kitől örökölni
így van.
Adottságot, tehetséget. És zenélt is?
Világéletemben éneket tanultam. Tanultam hangszert is, én hegedültem 3 évig, meg fél évig bőgőztem, de ezek a húros hangszerek, ezek nekem nagyon nem tetszettek. Világéletemben zongorázni szerettem volna.
De hát ez még lehet?
Még lehet igazából. Persze. Meg hát ugye hogy megfordulnak nálam zenészek, azért én is ellesek pár akkordot, meg pár frazírt, meg aranzsot, amiket ők használnak, és akarva akaratlanul is tanulok zenét, mert ugye hát egy hangstúdiót üzemeltetek, ide jönnek zenészek, azért én is figyelgetek.
Érteni kell hozzá, így persze. Van. Meg hát így énekes van. Iskolába járt, ugye?
Igen, én a Deltiel főként templomban énekeltünk, Gregorián dalokat énekeltünk, de léptünk már fel a Mipában, akkor voltam, azt hiszem, hatodikos vagy hetedikes.
Hát akkor... a Bubnó Tamás.
Így van. Bubnó Tamás volt a szolfézs, és az énektanárunk. És
hát innen adódik akkor a zenei indítatás, és akkor utána, amikor befejezte a Deák diákot, akkor volt.
Akkor gimnáziumban tanultam tovább, a Novus gimnáziumban, ahol fotózást és fotótörténelmet, meg minden, ami fotózással kapcsolatos, azt tanultam, nagyon szerettem.
És mert... ezt tudja is használni? A fotózást?
Hát nem dolgozok nyilván benne, de amit én ugye megtanultam, azt ugye szokták mondani, amit az ember megtanul, azt nem veheti el tőle senki.
Igen,
hogyha egy fényképezőgépet kapok a kezembe, vagy akár csak a telefonommal elkezdek valamit fényképezni, valamit, akkor az már máshogy nyúlok hozzá, tudom a technikáját a fotózásnak. Tehát nyilván ugye ezt tanultam, de azelőtt, amikor én még ott mentem, azelőtt Esélyköveső Erzsébet szakközépiskola volt, és én ott végeztem, mint felszolgáló.
Tehát van egy jó szakmája.
Így van.
Függetlenül attól, hogy dolgozik-e benne, vagy nem, de végül is egy kézzelfogható szakmája.
Így van, és azt is nagyon szerettem, mert hogy világéletemben azt láttam, hogy emberekkel kommunikálok, emberekkel vagyok, fönn vagyok a színpadon, ha nem, akkor is örömet tudok szerezni az embereknek. Szeretem, amikor mosolyog egy ember, szeretem, amikor boldog, és akkor én is boldog vagyok. Ezért választottam igazából a vendéglátó szakmát, meg ugye a felszolgálói szakmát, meg hát azért is, mert hogy kellett egy szakma, hogy el tudjak helyezkedni. Sajnos nem dolgozom benne, nagyon szívesen dolgoznék, akár csak 4 vagy 6 órába felszolgálói szakmát, akár csak ilyen segédfelszolgálói. Hát, ahogy hozza majd az élet.
Úgy. Működnek az előítéletek? Mert hogy ezt ne tagadjuk el, hogy cigány származású, és hát nyilván, hogy emiatt is adódnak azért elhelyezkedési problémák.
Hát igen, sokszor kaptam azt, sajnálatos módon, hogy elküldtem egy fényképes önéletrajzot a munkaadónak, és vagy nem írtak vissza, vagy pedig azt mondták, hogy sajnos már betelt az állás. Én ezért is mondtam azt, hogy akkor inkább ezt csinálom, inkább a stúdiót vezetem, és mellette próbálok keresni valami olyan munkát, vagy olyan elfogadottságot, amiből még plusz jövedelmem jöhet. De nagyon szívesen csinálnám a vendéglátót.
És hát azért van még jócskán ideje. Hát egy 21 éves fiatalembernek azért van.
Van.
Milyen tervei vannak?
Hát mekkora tervet mondják, egy rövid távú, vagy egy hosszú távú tervet?
Hát gondolom, ami megvalósítható. Mind a kettőt. Kíváncsi vagyok.
Hát el. A rövid távú tervem az, hogy most, és hát van egy nagyon kedves ember, akit már barátomnak mondhatok, ez Farkas Pisti, aki a Ternyipe oszlopos tagja volt.
Minek?
A Ternyipe zenekar oszlopos.
Ternyipe?
Igen, Ternyipe zenekar oszlopos tagja volt, és most szóló karriert indított, és csinált 2 videóklipet. Most jött ki például tegnap a Zolák Gergővel egy közös daluk, igen, a Fekete-Fehér című dal. Uh-huh. Csináltak egy zenekart, az a nevük, hogy Roma Szól, és most csinálták meg ezt a Fekete-Fehér című dalra a videoklipet, és én ezzel az emberrel most úgy alakul, hogy járok vele fellépni, mivel hogy én vagyok a tour menedzsere.
Ez én, mit jelent pontosan?
Hát a tour, én
szervezi a koncerteket?
Nem, hanem a tour manager igazából azt, vagyis hát én amit csinálok, az abban merül ki, hogy például ugye mi összeállítottunk egy olyan lemezt a Pistinek, hogy egy ilyen fél playback lemezt, megcsináltunk alapot, 10 számra csináltunk alapzenét, és arra csak rá kell neki énekelnie.
Tehát ez jelenti a fél playback, hogy a zenét nem kell zenekar cipelni,
így van,
hanem a zene megvan, és akkor erre énekel. Aha. És a teljes playback, amikor még csak tátog az így illető, van, és akkor megy alá.
Így van.
De hát az már nem nagyon hihető, nem?
Nagyon sokan csinálják igazából.
Mert hogy ez egy biztos dolog.
Mert hogy ez egy biztos dolog, meg tudják, hogy hol vannak, mi a felosztása egy dalnak, stb. De hogyha jól be van gyakorolva ez a fél playback, meg működik, meg jól bánik az előadó a közönséggel, ez nagyon fontos.
Igen?
Nagyon borzalmasan fontos, akkor működik a fél playback is.
Tehát, hogy jól mozog, vagy gesztikulál, vagy...
Igen, vagy be tudja mozdítani a közönséget.
Ez mit jelent, hogy be tudja mozdítani?
Hát például, hogy kommunikál a közönséggel, akkor csinálja
megtapsoltatja
neki...
Igen, őket,
csinálja vagy... neki a hangulatot, ilyesmi dolgok. Uh-huh. Vagy például volt... Uh-huh. Így van.
Ez egy komoly munka.
Nagyon, nagyon, nagyon nagy felelősséggel jár, de hál' Istennek nagyon tudom csinálni, és élvezem is. És pontosan ezért, mert hogy amit mondtam, hogy nagyon szeretek örömet okozni.
Igen, ez látszik is az arcán és a gesztikulációján, és egyáltalán a kommunikációján is látszik. Hogy látja a mai fiataloknak a helyzetét?
Szóval minden ember más, de mindenféleképpen lehet segíteni az előítéletem, meg a megkülönböztetésen. Igazából ez attól függ, hogy az az ember mennyire nyitott. Így van.
És ez az üzenete a mai fiataloknak, hogy nyissanak, legyenek nyitottak, és szeressék egymást.
Így van.
Köszönöm szépen az interjút.
Én is köszönöm.
Talán érdemes megjegyeznünk a fiatalember nevét, Ola Edmond Máté, művész nevén Mizó. Tordai Judit interjúját hallották.
Murai lolo sarel, kanak devla dumadel. Levastenza sicave oh oh sugar santo muro chavo tu samuro puchari po chumenda audio illo
briga pita
ai la 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 ta da ta da 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 ta la 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 ta da 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 ai la 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 ta da ta da 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 na 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 na
Kedves hallgatóink, utolsó interjúm zenéjét a Ternipe együttestől hallották. Mizó kívánságához mi is csatlakozunk. Jó lenne békességben élni és örömet okozni az embereknek. Ezzel elköszönnek a mai műsor készítői. Béki Zoltán, Kéri Juli, technikai munkatárs Magyar Ádám, Somogyi Ági, Torda Judit. A műsor szerkesztette és vezette Ámen Zsóka. Mai műsorunkat 2 hét múlva ugyanebben az időpontban ismét meghallgathatják a civilradio.hu és az idosbarát.újbuda.hu weboldalakon. Viszont hallásra december 17-én ugyanebben az időpontban.